60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. A mai magazin műsor szerkesztője Torda Judit vagyok. A gyerekek már nagyon várják a tanév végét, a vakációt. Velük együtt a nagypapák, nagymamák is izgalommal tervezgetik az unokákkal eltöltendő időt. Egész évben készülődünk a nyárra, végül mégis úgy érezzük, hogy hirtelen tör ránk, és aztán nagyon gyorsan el is illan. De most még csak június van, készülődjünk bátran az utazásra, a nyaralásra, pihenésre. Közben pedig hallgassák műsorunkat, amit havonta egyszer az önök számára állítunk össze. A mai adás tartalmából. Az 50-es, 60-as években az evezés többszörös bajnoka volt Papp Kornélia, akit Ráczkevén kerestünk meg. Egy híressé vált reklámfotó nyomába ered Béki Zoltán. A biokertészet nem csak divat, hanem életforma is, tudta meg Kéri Juli. Jó ételek, jó ízek, különleges receptek várják az érdeklődőket Albert falván Zsolti bácsi konyhájába, ahova Ámen Zsóka látogatott el. Ausztráliában sok magyar él. Egyikük hazalátogatott, vele találkozott Somogyi Ágnes. Sokan szenvednek az álmatlanságtól, vagy éppen a párjuk horkolásától. Talán van segítség. Ez kiderül Meskó Bánk beszélgetéséből. Az interjúk között felhangzó zenék is bizonyára ismerősek lesznek, és talán felidézik a régi nyarak emlékeit. Jó szórakozást kívánok!
Szép az idő, száz evező, csattog a vízben már.
Magasba szárnyal a dal, száz fiatal, éneket vígan száll. Egy Duna parti csónakházban, nagy a jó kedv minden nap. Úszik az ember boldogságban, és a szél meg a víz simogat.
Napozunk órák hosszat lázban, és a csókból csattan száz.
Olyan szép a Dunát, ilyen nyári délután, de vidám ez a csónakház.
Egy gyönyörű helyen Ráczkevén vagyunk, és kit mást kérdezhetnék az evezésről, mint a vizek és az evezés a sportnak a nagy szerelmesét, Papp Kornéliát, hiszen négyszeres Európa-bajnok volt, többszörös magyar bajnok, és többször volt az év sportolója is. Hogy is érkezett Magyarországra az evezés?
Ennek nagyon érdekes története van, hiszen Széchenyi István nevét mindig összekötjük Magyarország felemelkedésével, hiszen őneki az volt a szándéka, hogy Magyarországot Európa részévé tegye minden téren, és ezért járta a világot, és mindenütt azt kereste, hogy mit hozhatna ide úgy, hogy az hasonuljon a világhoz. Így aztán egyszer Londonban járt, és a Temze mellett meglátta az ott evezőket. Londonban ugyanis, illetve hát Angliában született ez a sportág. A gazdag embereknek a fiai, amikor egyetemre kerültek, csónakokkal közlekedtek a Temzén lakóhelyüktől az egyetemig. És az, hogy milyen rangú volt az illető fiatalember, az szerint volt több evezőse.
Tehát minnél többen eveztek egy hajóban,
az igen, az egy rangot jelentett. Egy rangot jelentett. Lényeg az, hogy valahol innen indult az, hogy a két egyetem, Oxford és Cambridge, építetett egy nyolcast, tehát amiben nyolc evezős volt, és természetesen egy kormányos, és elkezdtek vetélkedni. És így keletkezett ez a máig életben lévő híres verseny, amit évenként rendeznek a Temzén, és ez a bizonyos híres Oxford-Cambridge verseny. Ennek az első dátuma, ha jól emlékszem, 1821.
20-as éve.
Igen, 21 volt, igen. Lényeg az, hogy ezt gyakorlatilag évente megrendezik azóta is, és Széchenyi, ha nem is ezt, de a nyomukban keletkezett evező sportnak a szerelmeseit látta a Temzén, és ott érdeklődött, és elhatározta, hogy ezt a sportfajtát, ezt is behozza Magyarországra. és rendelt mindjárt néhány hajót. Először azt hiszem azt nézte, hogy hogy lehet a fertőtavon evezni.
Akkor, tehát nem folyóvízben.
Akkor kipróbálta, hogy a Dunán. És akkor rájött, hogy a Dunán másféle hajó kell. Akkor tehát variálta a dolgokat. Tehát lényeg az, hogy tőle indult ki az, hogy elkezdtek az evezéssel, a hajóépítéssel foglalkozni. Az első versenyt az evezősök éppen Széchenyinek köszönhetik, mert amikor épült a Lánchíd, akkor már állt ő neki a csolnagdája, ami egy vízen lévő ház volt, és benne a hajók, amik addigra már szépen felgyülekeztek, és az volt az első evezős egylet. Oda meghívta a barátait, járt oda Deák Ferenc is például, hát lehet, hogy nem evezett, de járt a csolnagdába.
Ez ott volt a Lánchíd
környékén? Ott volt a Lánchíd, az épülő Lánchíd lábánál. Sőt, a Lánchidat építő emberek között rendezett egy versenyt. Voltak neki hajói, ugye, beültettem, ugye kicsit megtanítottak, hogy hogy kell, és az olasz versenyzők, vagy építők, azok pedig valamilyen olasz hajót hoztak, úgyhogy 4 hajóval rendeztek egy versenyt a Dunán. A Béla nevezetű, a fiáról elnevezett csolnak győzött, mégpedig a tervező Clark Ádám kormányzásával. Úgyhogy ilyen érdekesen kezdődött az evezős élet, és hát ugye fel is lendült egy kicsit így a úri nép között. Aztán ugye a szabadságharc az egy nagy lukat vált ebbe a történetbe, úgyhogy csak utána kezdődött újra az élet a Dunán, és akkor már viszont a polgárok is elkezdtek evezni. És különböző ilyen polgári körök alakultak, a különböző trikójuk volt, és versenyeztek, szóval érdekes volt a kezdet. És az első olimpián, Athénben például az evezés már szerepelt a műsoron, persze így kell sajnos mondanom, hogy természetesen csak férfiaknak. Az volt a helyzet, hogy nem rendezték meg, mert olyan viharos volt, a tengeren akarták megrendezni, de viharos volt. De lényeg az, hogy a műsorban már benne volt. És azóta is változatlanul szerepel. Az én sorsomban az játszott közre, hogy az olimpiát csak férfiak részére rendezték. Tökes. Ugye, és én eveztem az 50-es évek elejétől, és akkor kezdtem versenyezni. Mindaddig, amíg én vízen voltam és versenyeztem, az evezésnek nem volt olimpiája, női evezésnek nem volt olimpiája, és
sőt,
nem volt világbajnokság.
Nem, igen, bizony. Igen, ezt...
Nyílt volt az Európa-bajnokság, úgyhogy indultak más országok is, de nem volt olimpia. Úgyhogy én azért hagytam tulajdonképpen abba. Első 3 Európa-bajnokságon 3. lettem, és akkor mindig tanultam, hogy még mit kell, még mit kell. Volt egy kis naplóm, abba beírtam minden dolgomat, és akkor abba beírtam, hogy a következő évben meg kell nyerni az Európa-bajnokságot. Ez ki volt nekem írva, hogy ezt meg kell csinálni, és mondom, 3-szor természetesen nem sikerült, de tanultam annyit, hogy aztán a negyedik induláskor Poznanban megnyertem az elsőt, és utána Zsinórban, tehát egymás után. Poznan, Makon, London és Prága.
Igen, és hát ez az egész életére kihatott tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy az a fajta mentalitás, ami ehhez a sporthoz és az kell, és az az elszántság, az végig kísérte az egész életét, hiszen a népsportnál jó nevű sportújságíró lett, és még növendéke is voltak, hiszen evezősöket készített fel.
A népsporttól mentem nyugdíjba, még ott eveztem, mikor oda kerültem, úgyhogy előfordult az, hogy megnyertem Prágában az Európa-bajnokságot, akkor még külön rendezték egy hétig a nőket, utána a férfiakat, megnyertem az EB-t az egyesbe, és utána ott maradtam a férfi EB-t tudósítani. Úgyhogy ez egy ilyen érdekesség volt, és aztán onnan mentem nyugdíjba, 26 év után, tehát 26 évig dolgoztam ott, és mint nyugdíjas ide kijöttem, és dolgoztam több lapnál, tehát szabadúszónak mondhatom magamat, akkor akartak indítani lapot. Szigetbecse, egy csodálatos község, és ott aztán, ott én indítottam a lapot, én kezdtem, 15 évig csináltam ott a lapot.
És mellett a kertet, mivel egy gyönyörű kertje van, még nagyon sok erő és energia van önben, ahogy elnézem, és ez nyilván a sportnak is köszönhető, meg annak a fajta mentalitásnak, ahogy az élethez hozzááll.
A mentalitásnak mindenképpen köze van. Gyerekkoromban az első vágyam egy bicikli volt, és a családom nem volt szegény, de azt követelték meg tőlem 10 évesen, hogy megkapod a biciklit, de te keresd meg az árát. Úgyhogy ez háború alatt volt, és mindenfélét lehetett gyűjteni, és adtak érte pénzt. Vadgesztenyét, sztaniolpapírt, újságpapírt, és ezeket eladtam, és ebből gyűjtöttem a pénzt. És 120 pengő volt akkor egy bicikli, és 100 pengőt összegyűjtöttem, és akkor a szülők hozzáadták a 20-at. Na most már itt kezdődött az én akaraterőm,
igen,
hogy nekem a bicikli kell, és akkor azt én megszerzem.
Nagyon szépen köszönöm. Pap Kornéliával beszélgetett Torda Judit.
Nem lehet megunni, soha-soha nem lehet megunni. Nem lehet megunni, ez az, amit nem lehet megunni.
Egész véletlenül kezembe került egy könyv, egy ilyen album, az a cím, hogy Füles Mester képes könyve. Az ifjúkoromnak a különböző plakátjai vannak benne. Hát mondom, én megkeresem ezt az embert, nagyon szívesen beszélgetnék vele. Most itt ül mellettem Tóth József, reklámfotós, de mindenütt úgy szerepel, hogy Tóth Füles József vagy Füles, mert hogy ez a gyerekkori beceneve és a művészi világban is csak így ismerik őt. Hogy kezdtél-e reklámfotósnak lenni?
58-ben érettségiztem, és tulajdonképpen nem tudtam, hogy mi akarok lenni, de miután az én apám vendéglős volt, ezért mi egyéb származásunknak számítottunk, ezért aztán én hiába jelentkeztem különböző egyetemekre, engem nem vettek föl. Apám meg mondtam, hogy gyakorlatilag ember volt, azt mondja, fiam, kéne neked egy szakmát tanulni. Milyen szakmát? És találkoztam egy volt iskolatársammal, Vitályos Józseffel, és mondom, te mit csinálsz? Azt mondja, ő fotóriporter az MT-nél. Mondom, az micsoda? Tudod, azt mondja, akkor még volt belföldi járat, repülőjárat, azt mondja, fölülünk a repülőre, elmegyünk Szombathelyről, csináljuk egy riportot, visszarepülünk, és leadjuk valamilyen újságnak. Hát ez a repülő nagyon tetszett nekem, hogy fölülünk a repülőre. Mondom, és nem tudnád engem protezsálni? Általános, nem, hát ide nagyon nagy protekció kell. Én nem fényképeztem addig. Az apámnak volt egy ilyen szakszervezeti lókötős ismerőse, Forgács Eftás. Mondom, szólj már neki, hogy adjon nekem valami papírt, hogy én az MT-be kerüljem. És egy ilyen kis vacak cédulára kézzel írt egy ilyen javaslatot, amivel én...
Ajánlás.
Ajánlást, így van, ajánlást. Semmire nem volt használható. De lényeg az, hogy ezen a papíron is nagy mázdin keresztül én mégiscsak az MT fotóhoz kerültem tanulni, tehát fotót tanulni. És ott töltöttem 2 évet.
Na most akkor ott nyilván megismerkedtél a fotózás rejtelmeivel, elkezdett csinálni, mint nagyon sokan jó fényképészek lettek, és hogy kerültél te, hogy csábított el téged a reklámvonal, mert abban lettél te nagy?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én abban a pillanatban, amikor életemben először mondjuk a Mosoly albumán kívül, ahol engem gyerekkoromban lefényképeztek, én műteremben nem voltam. Beléptem az MT Fotó műterem, és a kor egyik leghíresebb fotósát, Járai Rudolf, aki egy fantasztikus fényképész volt, igen, ő ott villanykörtéket fényképezett. És ezek a villanykörték színes lámpákkal meg voltak világítva, és ez az egész dolog nekem nagyon tetszett. Az, hogy nem egy valós dolgot kell lefényképezni, hanem valamit össze kell rakni, és azt le kell fényképezni, és ez 10 perc alatt eldöntötte az életet.
Mit mondott, miért csinálja ezt, vagy miért így?
Ők polgári származású amatőrök voltak a háború előtt. Ez a nagyon ilyes Vadasernő, a Járai Rudolf, a Sziklai Dezső.
Csupa nagy.
És ezek nagyon nagy nevek voltak, és A háború után ezekből hivatásos fotósok lettek. Vagy a mesterem, a Németh József, aki a legnagyobb volt ebben a társaságban. És lényeg, ami lényeg, hogy őket tulajdonképpen ebbe az úgynevezett reklámba belekényszerítették. Tehát mert az MTI fotó műszaki és reklámfotó rovat létesült, és én tulajdonképpen, mint tanuló, ezt láttam meg először, és ez az összetett világ, ez elöltötte az én életemet.
Na, akkor ugorjunk bele fejest a reklámokba. Én nagyon emlékszem arra, amikor a hirdető oszlopokon ott volt egy tehénfej, túróból kirakva, szarva is volt, egy kifli így, a másik úgy, a füle két paprika volt, paradicsom is volt. Hát honnan jut az eszedbe neked ilyen dolog?
Történet nagyon egyszerű. Volt egy tejipari vállalatot a Trösszén, itt volt a Bartók Béla úton nem messze. Volt egy dr. Vinnai Géza nevezetű, nagyon szimpatikus ember, neki már többször dolgoztam, és azt mondja, jaj, Füles úr, kellene nekünk egy tejintúró plakát, hát nem akarok magának ötleteket adni, de körülbelül az az elképzelés, hogy egy tányér rajta, túró, megtalál egy kis vaj, és azt mondja, ezt ilyen gusztososan föltállalva. Mondom, Vinnai úr, a helyzet az, hogy én mindent értek, a tányért, a túrót, a vajat is, de mi ez, hogy egy gusztososan így a kezemmel így mutogatom, azt mondja, azt mondja, maga kitalálja. Én elfeledkeztem erről a munkáról, és ami egészen mással foglalkoztam, amikor jött a telefon, mi van a plúróplakát? A Jézus Mária, nekem ezt gyorsan össze kell hozni, és már gondolkodtam rajta, hogy tényleg egy tányérról le fogom fényképezni, dekorál valami kis zöldsége, amikor a műterembe belépett egy Zolika nevezetű házbeli gyerek, egy kiflivel a kezébe. És amikor én a kiflit megláttam, azt mondtam, na, ez a tehénnek a szarva. És abban a pillanatban a kép megjelent az agyamba, ki a zöldséges, stb. Megvettem, és akkor elkészült a kép, és bevittem a Vinnai doktornak, amíg élek, nem felejtem el, ez diapozitív volt, és így fölemelte az egyik kezével, az ablakon keresztül, hogy lássa ezt a képet, igen, mert nem papírkép volt, és azt mondja, hát ez állati. Mondom, hát ez tényleg állati, mert ez egy tején, és akkor elindult ennek a tejének egy olyan siker útja, akkor minden évben volt az év legjobb plakátja verseny fönt a várba, a galériába. Ez év legjobb plakátja lett, ez közönségdíjat kapott, és azóta is azt kell, hogy mondjam, hogy elmúlt, ezt 72-ben csináltam, vagy 73-ban, ez azóta ez hozzám nőtt, tehát ezen mindenki ezt kérdezi.
Na most volt a teiparnál valami más is, hogy ott volt egy kerek sajt, ami meg volt vágva, és tetején valahol volt egy madárka. És az a madárka kinyitotta a csőrét, és azt kiabálta, hogy vigyázz ki, sajt.
Így van. Ezt trapistának hívják, aminek piros a igen, borítása, igen, ugye? És úgy raktam össze, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen madárszerű, aki kinyitja a csőrét. Na most az igazán a poén, hogy a legtöbb szlogent én is találtam ki, tehát a vigyázz ki sajtot, ugye egy szójáték, vigyázz ki sajt, vagy vigyázz ki rajt. Na most isteni poén, mert a tejipari vállalat előtt volt egy hirdetőoszlop, és azon mindig az én plakátjaim voltak, és a következő történt, hogy az igazgató egyszer csak szólít a propagandistának, hogy itt helyesírási hiba van, mert itt nem az van írva, hogy rajt, hanem az van írva, hogy sajt. Egyszerűen az igazgató nem vett a poént észre, és ott volt már évek óta vele.
Igen, hogy elcserélték a betűt.
Hát persze, azt hitt, hogy elcserélték, mert ez volt az egésznek a poén. Na, csak ennyit. Általában én nagyon szeretem a nagyon egyszerű megoldásokat. Na most ennek két oka volt. Az egyik, a plakát azonnal hatni kell. Tehát, hogy az utcán mész...
Ne sokat töprengenek
így
rajta.
Van, nem lehet bonyolult, nem lehet részletező, hanem nagy folytatású, pontos mondani valójuk. Na most ez volt az egyik oka, hogy plakát, azért ilyen egyszerűek az én plakátjaim. A második pedig az volt, hogy nekem egy 5x6 méteres műteremben volt. Tehát kicsi. Az egyszerű gondolkodás mellett ott van a nagyon szűk hely. Tehát végsősorban rá voltam kényszerítve is, mert tulajdonképpen egy 50 centi megoldható a kérdés.
Mi van mostanában?
Az embernek föl kell ismernie a saját adottságait és a kort, amiben él. Jön a külföld és hozza magával a saját reklámját. Tehát gyakorlatilag a lehetőség is elmúlt ennek a munkának, és akkor én nem estem pánikba, tudnék, rengeteg ötletem volt arra vonatkozóan, hogy milyen témákat kellene könyvformájában feldolgozni, és ekkor az első könyvem ez volt, tehát amikor a reklámokat összegeztem, utána pedig megcsináltam a Magyar Fényképészek arcképcsarnokát, amikor az én egy kollégáimból 80 embert lefényképeztem, ahogy én látom őket, és ezután jött az én egyik legkedvencebb témám, középkori magyar templomok. Ez a könyv meg is jelent valamikor 90-es évek elején, és aztán jöttek a további könyvek.
Most konkrétan mivel töltöd az idődet?
Több megkeresésem van részben kiállításokra, részben tárlatot vezettem néhány nappal ezelőtt. De van kiállításom a Józsefvárosi Galériában, van a G12, tehát gyakorlatilag nem felejtettek el, és ami a legfontosabb, a két unokám.
Köszönöm Tóth József Fülesnek, Béki Zoltán beszélgetett a reklámfotoművésszel.
Bizonyára sokaknak ismerős a Hajdanpolt Kertészeti Egyetemnek, mai nevén Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának az arborétuma. És van ott egy biokert, akinek egyik gondozója Madaras Krisztina kertészmérnök. Azt hiszem, hogy manapság nem sokat kell magyarázni, hogy mi az, hogy ökogazdálkodás, illetve te tudod, hogy mennyire.
Nekem az a tapasztalatom, hogy csapból is az folyik, hogy ökológiai gazdálkodás, biotermék, így úgy. Viszont nagyon sokak szemében ez még mindig csak annyit jelent, hogy nem használunk vegyszert. Tehát, hogy a műtrágyáktól és a szintetikus növényvédőszerektől mentes a termesztés.
És valójában?
Azonban ez nem csak ennyi, nem ilyen egyszerű. Tulajdonképpen ez egy komplex szemléletmódot feltételez, hogyha valaki ilyen gazdálkodásba kezd.
El lehet ezt mondani egy-két mondatban?
Igen, tehát például az ökológiai gazdálkodás ernyőszervezet, az IFOA, az 4 alapelvet fogalmazott meg, amivel tulajdonképpen össze lehet foglalni ennek az egésznek a lényegét. Egyrészt az egyik, az a környezetvédelmének az alapelve, a másik a gondosság, a harmadik a méltányosság alapelve, a negyedik pedig az egészségi. És ha az elsőt vesszük, akkor ott a környezetvédelme az nyilván mindenki számára egyértelmű. A gondosság az leginkább abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy amikor valami új technológiát vezetnek be, vagy kezdenek el használni, akkor azt a legnagyobb körültekintéssel tegyék. Tehát az azt jelenti, hogy mindenképpen ki kell próbálni minden irányból körüljárni, hogy az a technológia kire mire lehet veszélyes. Aztán a méltányosság alapelvénél pedig igazából az emberekkel és az állatokkal szembeni méltányosságot értik, tehát az állatságos állattartás úgymond. Az ő igényeiket is figyelembe venni, nem csak annyi, hogy megfelelő táplálékot kapjanak, hanem hogy szabadban lehessenek, hogy játszhassanak, hogyha arról van szó. Tehát különböző igényeiket kielégítsék. Hát az emberekkel kapcsolatban pedig hát ugye egyrészt a termelő, a fogyasztó, és bárki, aki közreműködik az adott élelmiszer előállításánál, vagy felhasználásánál, az mindenki jól járjon. Negyedik alapelv pedig az egészség, amikor nyilván szintén az ember, állat, talaj, növény, föld egészsége a cél.
Ez az elmélet, és az arborétumban van egy biokertetek.
Igen, tehát az ökológiai és fenntartható gazdálkodási rendszerek tanszék hozta létre a Budai Arborétumban ezt a kis oktató és bemutató kertet. 1999-ben jött létre, én akkor még hallgató voltam.
És már akkor is benne voltál?
Igen, tehát gyakorlatilag a kezdetektől már, mint szakirányos hallgató, minket is bevontak a művelésébe.
És mára már?
Mára már én vagyok az, aki a fenntartója, úgymond a kertnek, tehát a tanszéken az én feladatom. A kert tervezése, az ott foglalkoztatott hallgatóknak a terelgetése.
Ennek úgy van jelentősége, hogy a hallgatók tanulnak belőle, vagy a közösség is benehezést tanulhat?
Mondhatjuk, hogy egy multifunkciós kert, mert egyrészt igen, a hallgatók különböző szakirányos és egyéb öko tantárgyat hallgató hallgatókat szoktuk egy-egy gyakorlati óra keretében oda kivezényelni, és akkor ott elsajátíthatják a gyakorlati praktikákat, illetve tulajdonképpen az arborétum területén bárki, aki arra sétál, az bemehet a kertbe, megnézheti, hogy ott mi zajlik, és különböző tájékoztató táblák alapján feltérképezheti.
Hogy... Tudom, hogy rengeteg növény van benne, a legjellemzőbbeket el tudod mondani?
Igazából az ökológiai gazdálkodásnak az egyik nagyon fontos alapja az, hogy a diverzitást próbáljuk növelni, ami azaz annyit tesz, hogy minél több állat és növényfaj jelenjen meg egy kis területen. Itt is ezt az elvet próbáljuk gyakorolni, úgyhogy el lehet mondani, hogy körülbelül 50-60 fűszer- és gyógynövényfaj található a kertben, és valahol 15 és 20 között mozog a zöldségnövények fajok száma, és azon belül még a fajták is.
A fűszernövényeken belül is van olyan, hogy mit mivel lehet, vagy érdemes egymás mellé ültetni?
Igazából inkább a fűszernövények számítanak védőnövénynek, úgyhogy a fűszernövény-fűszernövény társításokat azt annyira nem vizsgálták szerintem.
És akkor itt a kertbe is úgy van a ültetve, és be tudjátok mutatni, illetve elmagyarázni, hogy teszem a szaparadicsom mellé, mit ültet valaki?
Így van. Igazából minden parcellában más-más növénytársítást alkalmazunk. A fűszer- és gyógynövények gyakran szegény növényként jelennek meg, tehát mint egy kis alacsony kerítés veszik körbe az ágyást, illetve főleg az egyéves fűszernövények, azok pedig váltott sorba a zöldségekkel, vagy pedig egy sorba a zöldségekkel kerülnek. Például a bazsalikom az egy nagyon jó kis fűszernövény, ami számtalan zöldségfajnak jó társa, például paprikával vagy paradicsommal együtt ültetve, vagy a tökfélékkel a beporzásukat segíthetjük elő, oda vonzák a beporzóvarokat is.
Fokhagyma?
A fokhagyma is egy ilyen jó kis növény. Ez a szamócának is jó társa, azt is szokták paradicsom közé is ültetni, illetve hát a hagymafélék úgy általánosságban a répának is jó társnövényei.
Hogyha valaki mondjuk most ültetett, most tanulja otthon a kis kertjét, akkor még tud valamit helyrehozni, hogyha rosszul párosított?
Természetesen mindenképpen. Például, hogyha rosszul párosított, akkor átültetéssel, hogyha nem helybe vetett növényről van szó, akkor még esetleg át lehet palántázni a növényeket. De ha esetleg még nem próbálkozott társítással, akkor most még a paradicsom mellé például beültethet egy-két körön virágot, vagy fokhagymát, vagy zellert, mert ezek mind jó társai a paradicsomnak. Illetve mivel most robbant be a jó idő, hogyha lehet így fogalmazni, ezért még a melegigényesebb növények kipalántázásával szerintem senki nincsen elkésve, úgyhogy még akár most is ki lehet ezeket alakítani.
Akkor érdemes még elmenni a kertben megnézni, hogy mi történt. És még egy utolsó kérdés, hogy ebbe a kertbe csak a hallgatók dolgoznak, vagy bárki bemehet?
Van egy olyan kezdeményezésünk, hogy a környékbeli érdeklődők, akiknek mondjuk nincsen kertje, de szeretnének kicsit bogarászni és tanulni az ökológiai gazdálkodásról, vagy a kiskerti kertészkedésről, azokat szívesen látjuk a kertben. Természetesen nem úgy, mint egy általános közösségi kertben, ami egyre inkább terjed a városban, hogy kiparcellázzák a területet, és akkor mindenki a saját ágyásában azt művel, amit szeretne, és olyan növényt tart, amit szeretne, hanem itt próbáljuk a vetésforgót is ezen a pici területen betartani vagy bemutatni. Így minden ágyásnak megvan a funkciója, és minden ágyás egy adott növénytársításról, vagy több növénytársításáról szól. És azért, hogyha valaki szeretne bekapcsolódni, akkor, és mondjuk van egy-két palántája, akkor azt oda tudjuk beültetni, ahova mondjuk való. Tehát mondjuk a paradicsomot szeretne kipróbálni, akkor mondjuk egy paradicsomos ágyást választunk, és akkor oda beültetjük a sajátok közé. Vagy pedig a másik mód az az, hogy egyszerűen csak bekapcsolódik a munkálatokba, és akkor esetleg valami kis terméssel jutalmazzuk. Egyébként az is gyakori, hogy valaki csak azért jön, hogy kint mozoghasson, és nem is fogad el érte semmit.
Köszönjük ezt a meghívót Madaras Krisztinával, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának mérnökével, illetve a Biokert fenntartójával, aki Júli beszélgetett. Thank you.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat Zsolti bácsi konyhájából, Albertfalváról. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt hallottam a hírt, hogy Albertfalván lesz egy konyha a művelődési házban. Beszélgető társam Zsolti bácsi, átadom neki a szót.
Hiszen valóban berendeztünk egy olyan konyhát, amely az elmúlt század első felének, közepének a konyhai hangulatát hozza vissza a bútorokkal, tányérokkal, falvédőkkel, evőeszközökkel, rézbozsárral, régi szódás üvegekkel. De ugye ez nem csak egy kiállító helyiség vagy terem, hanem ez valóban egy működő konyha is, hiszen havonta a Zsolti bácsi konyhák gasztroklubban találkozunk, ahol mindenki egy-egy olyan ételt szokott megfőzni, amely családi örökségből, vagy saját fűszerezése, saját ötlete alapján készít, vagy éppen valahol látott, és kicsit újra gondolta, és bemutatja nekünk. Minden egyes alkalommal egy-egy séf van a Zsolti bácsi konyhájában.
Ma mi fő?
Ma ugye pontosan az főt, ami főt, mert ugye egy főlevest készített nálunk a Orsai Henrik tagunk, ez egy vietnámi leves. Talán lehet mondani, hogy távol rokon a mi marha húslevesünknek. Első kóstolásra kicsit furcsa, nyilvánvalóan a keleti fűszerek miatt, de hogy előbb-utóbb egy kis kóstolgatás, szürcsolgetés után, hogy a háttérben azért beúszik ez a jól ismert magyar marha húslevesnek is egy kicsikét az íze. Ez igazi különlegesség, ott kicsit féltem is tőle, hogy itt a magyar konyhához szokott többség esetleg majd kritizálja, de nagy örömömre mindenki dicsérte a szakácsunkat, meg az ételt is.
Honnan jött az ötlet, hogy legyen ilyen klub?
A Zsolti bácsi konyhája az ugye Gazdagréten született meg alapvetően a magja, hiszen a gazdagréti közösségihez újságjában volt egy Zsolti bácsi konyhája nevű vidám gasztronómiai rovat, ahol ugye különböző recepteket, vidám történeteket osztottunk meg az olvasókkal, és itt Albert falván adta magát, hogy ez a régi 1929-ben épült házban, hogy egy nosztalgia konyhát létrehozzunk, és így készült el maga a Zsolti bácsi konyhája. És ugye kettő összekapcsolódott, hogyha már annak idején recepteket osztottunk, megírtunk, illetve van egy valóságos konyhánk, akkor ezt csináljunk egy klubot.
Az igaz, hogy a szakácsok, illetve a séfek többsége férfi, de hogy jut eszébe egy művelődési szakreferensnek, hogy ilyen területtel foglalkozzon. Mi volt a cél?
De nagyon egyszerű, mert ugye magát a közművelődést, vagy a kultúrát én tágabb értelemben veszem és értelmezem. És például itt Albertfalván is ugye szeretem úgy megközelíteni a helyi közösséget, hogy nem a hagyományos módon, tehát nem egy ilyen száraz helytörténeti kiállítással vagy anyagokkal, hanem valamilyen módon bevonni az embereket. És ugye például Albertfalvánál volt egy időszak, amikor ugye arra kértem az embereket, hogy fotózzák le Albertfalvát úgy, ahogy látják, és ezeket küldjék be, fölrakjuk a Facebookra, illetve a legjobb képeket ki is állítjuk. Tehát ha valaki eljön ma az albertfalvi közösséghez, akkor a folyosókon, termekben olyan fényképeket láthatnak a falakon, amelyeket az albertfalviak fotóztak. Vagy ugyanígy a tavalyi évben meghirdettem egy pályázatot, amikor azt mondtam, hogy személyes történeteket, régi visszaemlékezéseket írjanak egy kis könyvecskébe, és azt is megjelentettük, és nagyon szeretik az emberek, és tetszik nekik. A Zsolti bácsi konyha is ebbe illeszkedik bele, hogy ez a kvázi, ez a mi fő a szomszéd fazekában, hogy itt a Albertfalván, illetve a közösségi házban járó emberek osszák meg egymással ugye azokat, amiket főznek a recepteket, és nem csak azon a szinten, hogy amíg itt várakozunk egy gyerekre, vagy valami programra, és ott beszélgetünk, hanem tényleg meg is tudjuk kóstolni, meg is tudjuk ízlelni, és az alapján el tudjuk dönteni, hogy tetszik, vagy nem tetszik.
Én úgy gondolom, hogy azért volt egy nemesebb cél is, mert itt, ahogy vacsoráztunk, kóstoltuk ezt a vietnámi levest, kialakultak kis beszélgető párosok, csoportok. Tehát közösségfejlesztő hatása is van ennek. Megbeszélik a dolgokat.
Így van.
Ugyanúgy, ahogy régen.
Így van, ez is egy nagyon fontos dolog, mert ugye lehet mondani, hogy általában a családok is hol szoktak összejönni, a konyhába, evés közben beszélik meg a dolgokat, hogy mi a problémája a nagymamának, mi volt a gyerekkel az iskolába, milyen gondok vannak a munkahelyen, vagy éppen örömök, bánatok. És itt is valóban egy ilyen nagyon kellemes beszélgetések alakulnak ki, hiszen meghallgattuk, hogy hogy készült az étel, megkóstoltuk, akkor ilyen kis klikkekre szakad a közösség, és akkor mindenki valakiről beszélt, tehát most is éppen ugye ez a főleves volt, akkor hallottam, hogy az egyik kis közösség a marhahúsleves készítésről beszélgetett, a másik már a birka, paprikás, meg pörköltről, tehát hogy nagyon jó, valóban egy ilyen közösség teremtő vagy építő jellege is van ennek a konyhának.
De különlegességet is szoktak csinálni. Olvastam a blogon, hogy van, aki knédlit csinál, igazi csemódra, akkor a sváb nagymamától örökölt receptet hozott, és ehhez hasonló. Tehát valamilyen formában még hagyományőrzés is folyik itt, nem?
Így van, fontos, ezt mindig el is szoktam mondani, hogy jó az, hogyha olyan recepteket osztottam, hogy tényleg családi örökség, tehát tényleg a nagymamától vagy a déditől maradik.
Albert Falva nem csak Zsolti bácsi konyhájáról nevezetes. Úgy tudom, hogy összeállítást készített, tudományos kutatást folytatott a kerületben lévő közösségi házak, régi művelődési házak történetéről. Hogy fér össze ez a két dolog? Főzünk is, kutatunk is, fotózunk is, szervezünk is. Hagyományos népművelőtől ennyit nem várt el az ember, ez csoda szerint.
Hát meg kell, hogy a közösségi házakat, ugye ezért is szeretem nagyon, hogy a nagy művelődési intézményektől eltérően, ugye itt kevesen dolgozunk, és mindenki sokféle programot csinálod, mert egy nagy intézmény, van, aki a gyerekprogramokkal foglalkozik, van, aki a tanfolyamokkal, van, aki a nagy rendezvényekkel, itt valóban mindenbe belekaphatunk. És ugye ez a kiadvány az úgy született, hogy tavaly költözött át hozzánk az Etele hely történeti gyűjteménynek az anyag, és hogy azt mi kezeljük. És ugye, mint ahogy előbb is mondtam, hogy a közösségeket egy kicsit rendhagyó módon szeretem megközelíteni, hogy itt a helytörténetek ne az legyen, hogy van egy poros kiállítóhelyiség, ahol hetente 2-3 ember bejön és megtekinti a kiállítást, hanem hogy valóban élővé tegyük és varázsoljuk, ugye ezért működik az Etele helytörténetek, ahol havonta találkozunk és a kerület történetével kapcsolatos előadásokat hallgatunk vagy beszélgetünk, illetve terveim között szerepel, illetve már meg is jelent az első kötet, egy olyan kis kiadványokat jelentessünk meg a kerületről, vagy a kerület speciális, csak rá jellemző szereteiről, ami a nagyobb közönség számára is érdekes lehet. Ugye így jelent meg az Új Budai közösségi házak rövid története, hiszen ez a 11. kerület abszolút jellemző, hogy még a többi kerületek általában van egy nagy művelődési háza vagy művelődési központja, addig a 11. kerületnek nincs saját önkormányzati fenntartású művelődési háza, hanem ilyen kis városrészekhez kötődő közösségi házakon keresztül biztosítja a kulturális szolgáltatásokat. És ugye ezeknek az intézményeknek a munkája nem túl feltűnő, nem túl látványos. De hogyha egy ilyen kötetbe összeszedem az elmúlt évtizedeknek a fontosabb eseményeit, folyamatait, akkor ha valaki beleolvas, akkor hogy meglepődik, hogy hoppá, itt nem csak arról szól, hogy van egy nyugdíjas hímzőkör, meg gyerekeknek valami kislányoknak jazzbalett, hanem hogy itt tényleg milyen értékes munka folyik, milyen sok közösség van, mennyi értéket teremtettek az elmúlt évtizedekben.
Kit hallottunk, ki mutatta be nekünk Albert Falvát?
Farkas Zsolt vagyok.
Kedves hallgatóink, jöjjenek Albert Falvára. Érdemes körülnézni a művelődési házba, és bekukkantani Zsolti bácsi konyhájába.
Oly távol messze van hozzám,
határtalan összefogás értékeinkért mottóval rendezte meg a Panoráma Világklub a magyarok 7. világtalálkozóját. Ez alkalomból hallgassák meg az Ausztráliában élő magyarok üzenetét, amelyet Hódi Margit, a Kinti Magyar Rádió riportere hozott magával Sydneyből.
Még álmodik körülöttem az alvó világ, a kő, a víz, a fák és a távoli hegyek. Ilyenkor valami különös zajlik le bennem. Ilyenkor én néha hazamegyek. Ezeket a sorokat Rutkai Arnold írta 1967-ben. Ő volt egyike azoknak a fémjelzett emigrációs tagoknak, honfitársaimnak, akik 1949-ben jöttek Ausztráliába. Tudnotok kell, hogy ez volt az a generáció, aki még magával hozta az eleganciát, a tartást, a szépséget, a tudást, ami nagyon-nagyon sokba hozzájárult ahhoz, hogy Ausztrália ma olyan, amilyen. Nagyon büszkék vagyunk ezekre a honfitársainkra. Sajnos már nagyon sokan eltávoztak az élők közül, és nem maradt más hátra, mint az, hogy csak emlékezzünk rájuk. Amikor ezt a kis üdvözlő beszédemet még Ausztráliában megírtam, akkor még sokkal hivatalosabb volt a megszólítás, de ahogy ma itt vagyok közöttetők, hát az abszolút mindenféle ilyen hivatalos önözést azt elhagyok, mert szívem mélyéig meg vagyok hatodva, ahogy ma fogadtatok engem, őszintén én ilyenre nem is számítottam. Ezért most újra elmondhatom, hogy én tényleg isteni gondviselésnek tartom azt, hogy én még azok közé tartozom a távoli Ausztráliába, akik még haza tudnak jönni, akik még örvendezhetnek a szülőhazának. Nézhetik a gyönyörű tájakat, és főleg az, hogy abszolút csak magyarul beszélhetek veletek. Nekem ez nagyon fontos, mert Ausztrália az olyan nagy, hogy ma már, ahogy az évtizedek elteltek, már magyarokkal is nagyon ritkán találkozunk, főleg azok, akik nagyon elszakadtak azoktól a településektől, ahol tiszta magyarok élnek, például, mint a vajdasági magyarok, akik úgy jöttek ki Ausztráliába, hogy mindenki, de mindenki egy településre került, úgy hívjuk különben, hogy Blacktown. Ezek azok a magyarok, akik nem számítva, hogy telnek az évek, az évtizedek, megtartották magyarságukat, a gyerekek magyarul beszélnek, sőt a legtöbb családban a férhez menés vagy nősülés is a magyarok között van. Nem tudom, hogy mit is tudjak őszintén mondani, mert elhatároztam, hogy a szívemre hagyatkozom, mert az soha nem hagyott cserbe. Nagyon örülök, hogy hazakerültem, viszont azt is látom, hogy körülbelül 47 éve élek Ausztráliába, és abból én 25-ször hazajöttem Magyarországra, ami világosan mutatja, hogy én bennem valahogy nagyon-nagyon ott volt mindig a honvágyérzés. Én szó szerint majdnem belehaltam az első évtizedbe. Az én gyökereim valami oknál fogva annyira visszahúztak Magyarországra, mert hiszek abban spirituálisan is, hogy ahova Jóisten küldött, hogy ide, én itt születtem Magyarországon. Ez egy olyan fontos, és máguk is erővel rendelkezik, hogy el lehet hagyni az országot, de nem lehetünk igazán boldogok, mert az identitásunk az annyira mindig visszahúz a szülőhazába, mert itt veletök találom meg újra azt, hogy én igazán magyar vagyok, még akkor is, hogyha ausztrálok között élek, mert én Sydneynek olyan területén élek, ahol abszolút magyarok nincsenek, csak ausztrálok. És én magamban vagyok magyar, és a gyerekeim, akikkel igazán nap mint nap magyarul beszélek. És az, hogy most hazajöttem, én ezt úgy érzem, hogy életem, ahogy halad, fölfele, én így mondom, fölfele. Nekem ez nagyon fontos, olyan erősen éreztem az idei hazarepülésemnél azt a sors feladatot, hogy én nem tudok úgy egy nap eltávozni, az igazi hazába, ha én még nem jövök ide, és nem látlak benneteket. És ezért mondom azt, hogy isteni gondviselésnek tartom, hogy hazajöttem, de ez egyre nehezebb már nekem is, mert most nagyon, nagyon sok időt vesz igénybe, hogy a hosszú repülőút után újra talpra álljak, és tudatosan tudom azt, hogy ez valószínű az utolsó. Tehát úgy nézek rátok, úgy nézem a magyar tájakat, úgy nézem a magyar madarakat, hogy édes Istenem, ezeket mind nekem a szívembe, a lelkembe el kell raktározni, mert valamikor az esős napokon, amikor a szív gideregni fog, akkor én ezekből fogok élni, amit csak élek. És tiszta színámból köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogadtatok engem. Én ezt magammal viszem. Ennyi az én szívből jövő mondani valóm nektek. És most szeretném utolsó legnagyobb generáció, akinek még egyes tagjai élnek Ausztráliába, de már ők is 80-90 évesek, és ahogy mondták, ők már csak életben vannak veletek. De azt mondják, hogy bármilyen messze is élnek, mindig az annyira tőn szeretett szülőhazára gondolnak, melyet, ahogy az előbb említettem, már csak a lélek hitján keresztül tudnak elérni. Azt mondják, szeretnénk, ha tudnátok, hogy mennyire boldogok lennénk, ha ezen a mai estén is itt lehetnénk közöttetek, és együtt ünnepelnénk, együtt emlékeznénk mindarra, ami szép és jó az életünkben. Kérjünk benneteket, hogy ne felejtsétek el semmi körülmények között, hogy haza csak egy van, és magyarnak lenni büszke gyönyörűség, úgy, ahogyan Sajó Sándor írja, magyarnak lenni nagy és szent akarat, mely itt reszked a Kárpátok alatt. Ha küzdöm, ha szenvedöm, ha sírva, viselni sorsunk úgy, ahogyan megvan írva, féltön borulva minden magyar rögre s hozzátakadni. Örökkön, örökre. A messzi Ausztráliából kívánunk önöknek egy szép és kellemes estét honfitársi és bajtársi üdvözlettel. Vitéz Bene Ferenc, a Független Magyar Szabadság Szövetség elnöke.
Mai vendégem dr. Makó Ádám, orrfülgégész. Most nem a szakványos andulaműtétekről, orrműtétekről fogunk beszélgetni, hanem tudomásom szerint Ádám egy speciális területtel, az alvászavarokkal foglalkozik, és ebben komoly előrelépéseket tett a tanulmányai során. Hogy érezted azt, hogy ezzel kell foglalkozod, szakmán belül mi volt az, ami e felé terelt téged?
Fiatal szakorvos jelölt koromban találkoztam először ezzel a rádiófrekvenciás módszerrel. Akkor még a cég sebészeti bemutatása hozta el a kórházba, és akkor ötlött el bennünk a gondolat, hogy esetleg ezt lehetne használni fülorgégészeti kezelésekre, és bátorítást kaptunk, hogy igen, ezt Amerikában már használják orrkolásgátlásra. Viszonylag egyszerű, gyors és fájdalommentes módszer, nem járt vérzéssel, úgyhogy bele is vágtunk, 2007 óta csináljuk, és szép számmal gyűlnek a tapasztalatok azóta is.
Hogy fordulnak hozzád a betegek? Hallják, tudják, hogy te ezzel foglalkozol?
Részint a betegek ajánlják egymásnak a rendelést, illetve fent vagyunk az interneten, tehát manapság inkább onnan tájékozódnak a betegek.
És ennek a belső titkairól egy pár gondolatot megosztanál velünk?
Hát nagy titok nincsen, ez egy helyi érzéstenítésbe végezhető módszer, egy óra alatt megoldható, mindösszesen annyi kérésünk van, hogy egy alvásvizsgálat előzetesen készüljön a betegről, ott pontosan tudjuk felmérni az ő egészségügyi állapotát, van-e légzés kimaradása, van-e alvási apnéje, vagy egyszerűen csak egy akusztikai zavarról van szó, ami párkapcsolat rovására mehet.
Tehát ez az egy órás műtét, illetve beavatkozás, ez végleges eredményt hoz?
Az esetek döntő többségében igen.
Jóan, hogy visszajött volna hozzád egy beteg és doktor úr, hát változatlan horkolok.
Olyan, hogy változatlan horkolok, olyan nem volt. Olyan volt, hogy van változás, de még egy pici maradt vissza, és ez még zavarja a párkapcsolatot, úgyhogy akkor természetesen korrigáltuk.
És akkor megoldódott mindenkinek azt megelégedésére. A gépkocsi vezetésnél, hát most konkrétan egy szerencsétlen esetre, a veronai busz tragédiára gondolok, ott a vezető állítólag alvászavarral küszködött. Mit tudsz erről, és mi ennek a megoldása?
Ezt én is hallottam, hát ez egy szomorú tragédia, lesújtott mindannyiunkat. Azt gondolom, hogy ezzel tényleg komolyan kell foglalkozni, és rendeleti szinten intézkedni, hogy a hivatásos gépkocsi sofőröknek az alkalmazása az csak abban az esetben legyen lehetséges, hogyha ezek betegségek kezelve vannak.
Most ezt a betegséget hogy tudják kezelni? Van valami gyógyszer, amit beszed, vagy ellenőrzi magát, vagy kontrollálja, vagy...
Nagyon egyszerű módszer, léteznek most már kikölcsönözhető kis miniatűr számítógépek, amiket otthon saját körülményei között egy éjszakai alvásciklus kapcsán kibérelhet, és akkor az másnap kompjúteren keresztül kielemzésre kerül.
A beteg ilyenkor nem érzi azt, hogy ő most kialvatlan, vagy azt hiszi, hogy egy jót aludt, és közben ezek az alvászavarok ugye az egészségi állapotára, illetve a testi állapotát, hogy olyan mértékben befolyásolják, hogy könnyen elalszik, de ő ezt nem is tudja, nem is érzékeli?
Sajnos igen, a probléma forrása az az, hogy nem gondolnak rá. Ugye éjszaka nem mindenki ébred föl ezekre a légzés kimaradásos periódusokra, viszont az alvási ciklus az töredezetté válik, mikroébredésekkel tarkított és nem pihentett ez az alvás. Gyakori a reggeli fejfájás, aluszékonyság, álmosság, meggyötörten ébrednek föl a betegek, képesek akár a piros lámpánál is egy perc alatt bebóviskolni, vagy vezetés közben vérnyomásuk elkezd emelkedni szépen lassan az évek során, memóriazavar, potenciazavar alakulhat ki, és hát hogy ezek a közlekedési balesetek is sajnos előfordulhatnak.
Szóval ilyen
gyalogosként is egyébként.
Szóval ilyen komoly kiadásai vannak ilyen alvászavarok.
Többféle kimutatás is van, hogy hány millió eurós veszteséget okoz ez éves szinten az Európai Uniónak az alvászavar.
A közvélemény felé ennek van megfelelő hangja?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez megfelelő mértékhez fog ölteni. Kicsit olyan a helyzet, mint az allergia, hogy a 90-es években tudtuk, hogy létezik, tudtuk, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, de igazándiból a parfümmentesítéssel, amíg nem volt kormányzati rendelet, eddig nem foglalkozott senki. Emberek millióinak tették tönkre az életét ezáltal. Itt is az kell, hogy minden sajtóorgánumban ezzel megfelelő szinten foglalkozzanak, és legyen valami hatékony döntés.
Hát tudjuk, hogy a probléma akkor kezelhető, ha megjelenik a beteg a doktornál. Van-e statisztika arra nézve, hogy a magyar lakosságnak a hány százaléka szenvedhet ilyen alvászavarba?
Hát pontos statisztikát én most nem tudok mondani. Igazándiból itt az a probléma, hogy inkább a férfiak szoktak horkolni, de viszont ők nem mernek elmenni orvoshoz. Tehát az orvosi vizsgálatra sem jönnek el, így nehéz segíteni rajtunk.
És mi ennek az oka?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Van, aki fél, van, aki nem foglalkozik vele. Ő azt mondja, hogy köszönj szépen, jól alszik, nincs problémája. Megoldják külön alvással az éjszakai történetet. Vagy már külön is alszanak, és az neki kényelmes. Nem jól lesz itt fel éjszakánként. Összetett kérdés, azt
mondom. Hát a sok mellékhatás mellett, amit elmondtál, mit okozhat az alvászavar, mit üzensz így a rádión keresztül azoknak a hallgatóknak, akik ilyen problémákkal küzdködnek?
Mindenképpen azt javaslom, hogyha reggel gyakran van fejfájás és aluszékonyság napközben, ami nem magyarázható mondjuk egy megfázással, egyéb betegsége, akkor el kell gondolkozni azon, hogy éjszaka rendben mennek-e a dolgok. Nagyon sok telefonos applikáció van, ami éjszaka titkos üzemmódban fölvesz egy órányi hangfelvételt, az éjjeli szekrényben pihenve, és akkor utólag vissza lehet nézni, hogy ütemesen hortyog egyáltalán, van elégzés kimaradása, ha ilyen van, akkor ezt sajnos el kell kezdeni foglalkozni.
Szóval a feleségének ajánljuk, hogy kontrollálja a férjeiket, igaz?
Igen, sokan nem gondolnak arra, hogy ez a légzés kimaradás, ez milyen veszélyeket rejt magában.
Fogadják meg ezeket a jó tanácsokat. Makó Ádám doktorral, Orfő Gégésszel, Meskó Bány beszélgetett.
A mai adást megismételjük két hét múlva szombaton 12 órától. Megtalálják még a www.civilradio.hu archívumában, illetve az idősbarát.újbuda.hu weblapokon. Szerkesztő társaim voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes. Állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Nevükben is búcsúzik a mai adás szerkesztője Torda Judit. A következő adás július 1-én lesz. A viszonthallásra!